Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, lehet hallani? Hátul is? Hátul is lehet hallani? Az előre ezt tudom. Jó, majd megpróbálok figyelni, hogy hangosabban is szóljak. Még mielőtt az Isten tiszteletet elkezdeném, elmondanék nektek egy gyerekkori tapasztalatomat. Nyilván főleg a gyerekeknek, de amikor kicsi gyermek voltam, és mentünk egy táborozásra, akkor találkoztam először azzal a ténnyel, hogy kivételezés, méghozzá olyan szempontból, hogy tehát mi nem voltunk ilyen gazdag család, vagy tehetősek, és volt olyan osztálytársam, aki viszont egy ilyen családból jött, és nem adott rá okot, mert ő egy nagyon, nagyon rendes lány volt, de mégis az a tény, hogy ő neki gazdagok voltak a szülei, ez olyan légkört teremtett, hogy minden addigi játszótársam, vagy barátom, mind ő köré gyűlt oda, és engem úgy semmibe vettek. És nem az fájt, hogy én most ott egy senki vagyok, és nem játszanak velem, hanem az, hogy van ilyen, hogy egyáltalán létezik ilyen. Ez egy nagyon fájó pont volt. Tehát a kivételezésnek a tényével itt találkoztam talán először. Aztán, amikor már középiskolába jártam, akkor pedig az egyik legjobb barátnőm átpártolt egy olyan lányhoz, akinek nem volt jó az erkölcse, nem jó neveltetést kapott, és hát hogy is mondjam, akkor pedig az fájt, hogy ő meg azért pártol el, és olyanhoz, aki nincs rá jó hatással, akkor meg a tehetetlenség volt, ami nagyon nehéz volt nekem, és hogy most mit csináljak, most én is álljak be abba, hogy amikben ők viccelődtek, ami egyáltalán nem volt vicces, mert másokat gúnyoltak ki, mert rossz tréfákat űztek, gonosz dolgokat gondoltak, és mondtam, hogy én nem fogok azért melléjük csapódni, mert nem tudom megtenni. Így meg akkor kívül maradok az ő barátságukon kívül, és képzeljétek el, volt olyan, hogy az iskolánkhoz egy ilyen folyón átvezető hídon kellett keresztül menni, és én mentem a hídnak az egyik járdáján, ők pedig a másik járdáján, és így átkiabáltak, gúnyolódva. Nagyon nehéz volt elviselni, de azért még reménykedtem abban, hogy talán a barátnőm megváltozik. És így is lett, képzeljétek el, hogy akkor még nem tudtam azt, hogy mit jelent másokért imádkozni, csak hát így drukkoltam, hogy változzon meg, nehogy teljesen rossz felé vigye ez a másik lány. És én később ismertem meg azt az igét, hogy jó erkölcsöt megrontanak gonosz társaságok. És ez így van, ha valaki sokáig olyan gyerekkel barátkozik, aki nem jól viselkedik, akkor előbb-utóbb ő is hajlamos lesz rá, hogy ne jól viselkedjen. Vagy hogyha valakik elkezdenek így csak azért tisztelni idézőjelben valakit, mert jól megy sorra, az sem egy jó dolog. És mindezt azért mondtam el nektek, mert képzeljétek el, amikor a barátnőm csalódott ebben a másik lányban, akkor, hát úgy mondom, vissza sántikált hozzám, én meg úgy csináltam, mintha semmi nem történt volna, mintha nem is lett volna ilyen szalagszakadás közöttünk, hanem újból együtt ültünk a buszon, újból megvártuk egymást, mert nagyon közel laktunk egymáshoz, és én úgy örültem, hogy ez így alakult. És ezt mind azért mondtam el nektek, hogy mindenkit érnek rossz dolgok, de az emberi kapcsolatokra azért amennyiben lehet vigyázni kell, és a felnőttekhez is ezt a témát hoztam, az emberi kapcsolatokat, mert az egész Biblia jótékonyan beszél az emberi kapcsolatokról, nagyon sokra tartotta Jézus Krisztus is, amikor a Földön járt, és hogy ezeknek az emberi kapcsolatoknak bizony vannak negatív kihatásai is, de vannak nagyon jótékony kihatásai is, egy kicsit ezt járjuk körbe. Ha már Jézust említettem, akkor biztos, hogy emlékeztek rá, hogy Jézus szeretett a családi körben lenni, akkor is, hogyha ifjú korában nem igazán értették meg a családtagjai. Erről leginkább a Jézus élete című könyv Küzdelmes napok című fejezetében olvashatunk. Hát ha lehet ilyet mondani, akkor ennek a könyvnek az egyik számomra kedves fejezete ez. Nagyon éles kontrasztok vannak leírva benne, hogy Jézussal hogy viselkedtek a családtagjai, és hogy ő ezek ellenére mégis hogy viszonyult hozzájuk. És én kivonatosan szeretnék nektek felolvasni ebből a kis fejezetből olyan részeket, hogy nem csupán a családtagjaihoz, hanem a kortársaihoz, vagy akár a felnőttekhez is hogy viszonyult Jézus. Mennyire volt neki fontos a kapcsolat, és milyen módon törekedett arra, hogy jó kapcsolatokat ápoljon a körülötte lévő emberekkel. Azt írja ez a könyv, hogy Jézus szeliden és alázatosan próbált örömet szerezni mindenkinek, akivel kapcsolatba került. Olyan egyszerű, nem? De szeliden, ugye a feltűnést kerülve, de mégis alázatosan, és mégis örömet akart szerezni mindenkinek, aki körülötte volt. Nyilván, hogy ehhez jó megfigyelés kellett, figyelte, hogy mire van szüksége az embereknek, figyelte, hogy mi az, ami valóban örömükre lehet, és ezekben volt jártas. Aztán egy másik gondolatban így fejezi ki Ellen White, hogy már ifjú korában meg kellett tanulnia a hallgatás és a türelem álhatatosság kemény leckéjét. Hallgatás és a türelemnek, türelmes álhatatosságnak a kemény leckéjét. Fontos ez az emberi kapcsolatokkal szemben, ha erről beszélünk, hogy hallgatni meg kell tudni tanulni, meg hogy türelmesen álhatatosnak lenni. Hát ha őrizni akarjuk a jó kapcsolatainkat, meg valóban örömet szeretnénk szerezni, és szeridek is szeretnénk maradni, és Istenre hallgatni, és a jó oldalon maradni, és arra figyelni, akkor ha Jézusnak meg kellett tanulni a hallgatás és a türelmes álhatatosság kemény leckéjét, akkor nekünk is jó tanulóknak kell ebben lenni, úgymond, hogy számunkra is adottak ezek a lehetőségek, hogy valóban tudjunk figyelni az Istenre, hiszen akár a családi légkörben, akár a testvéri közösségen belül, vagy bármilyen helyen nagyon nagy fontossága van ennek. Én azt látom a mai időben, biztos, hogy ti is észrevettétek, hogy sokkal türelmetlenebbek az emberek. Sokkal türelmetlenebbek. Akár egy egyszerű bevásárlás kapcsán, és egy sorbaállás kapcsán, hogy ott is micsoda tülekedés van, vagy hogy olyan kifejezés módja annak, hogy valakik sietnek, és semmit nem tudnak tolerálni, eltűrni. De mégis milyen nagy jelentősége van annak, hogyha valaki a közlekedésben, vagy ilyen téren is türelmet tud gyakorolni, meg nem veszi magára a dolgokat, hát akkor az Istennel járással kapcsolatban micsoda fontos tényező ez, hogy egyenesen Istentől tanuljuk a hallgatás és a türelmes állatatosság. És nem szépíti Ellen White, azt írja, ez kemény lecke. Ehhez nagyon sok mindent be kell vállalni, olyan téren, hogy valóban, mint Jézus tette, hogy nem magunkra venni a minket ért dolgokat, hanem tanulni belőle. A következő mondat arról szól, hogy Krisztus nem zárkózott el az emberektől. Én ezt annyira szeretem. Nem zárkózott el az emberektől. Egyébként én észrevettem magamon, hogy én is hajlamos vagyok, főleg ha fáradtabb vagyok, vagy a terheltebb időszakomban, vagy nagyon sok teendőm, akkor nem így szoktam megfogalmazni magamnak, hogy most nem szeretnék senkit látni, hanem egyszerűen nehezebb olyankor emberek közé menni. De én úgy gondolom, hogy Jézus sem ilyen időszakában, sem pedig akkor, amikor más helyzet volt, egyszerűen nyitva hagyta mindig a lehetőségeket. Hogy hát, ha valami jó tud történni, nem feltétlenül úgy, és nem azért, hogy a jó rögtön látszódott, hanem azért, mert emlékeztek, volt egy ilyen kijelentése, hogy amíg nappal van, addig kell dolgozni, és ő is addig tud tenni valamit, és minden lehetőséget megragadott arra, hogy a kapcsolatokat ápolja, hogy együtt lehessen az emberekkel. És itt jut eszembe az is, amit olyan sokszor elolvastam már a Szentírásból, hogy akár amikor meghívták őt, ugye? Nem számított neki, hogy egy farizeus hívja, aki még nem is ért mindent az ő dolgából, még tele van előítélettel, meg rágalmazással, meg megkülönböztetéssel a szívében, ő annak a vacsoráját is elfogadta. Az igaz, hogy volt vele beszélgetni valója, és ezt is olyan szépen tudta megtenni, hogy csak ámulhatunk a Szentírásban ezen tények előtt, de ugyanúgy elfogadta a vámszedőknek a meghívását. Ugyanúgy elment a bűnösök közé, de nem azért, hogy dorbézoljon, vagy hogy az ő szokásaikkal együtt legyen. Ugye nyilván nem így ápolta a kapcsolatokat, de ahol látta, hogy egy kis nyitottság is van, ahol látta, hogy valami jó történhet, oda teljesen természetes módon elment, és amit jelenése könyvében is említ, ez a fajta kapcsolattartási mód, az együtt étkezés, az is természetes volt, hogy elfogadja. Elfogadta. Együtt ülni egy asztalnál, vendégséget teremteni, vagy vendégségbe elmenni. Ez is a kapcsolattartásnak az egyik formája. Tegnap este volt egy nagyon jó közösségi együttlétünk, ahol Benji van a Kinti Életmódközpontnak a vezetőjével. Majd vissza lehet hallgatni, majd átküldöm a linket, amikor felteszek. Érdemes meghallgatni. Nagyon szép bizonságtételeket hozott, majd azokat is érdemes lesz meghallgatni. És ott is szó esett arról, hogy egyáltalán a vendégszeretet. Hogyha vendégül tudunk látni embereket, az is a kapcsolattartásnak milyen formája. Nekünk van egy olyan baráti házaspár, illetve most már nem él sajnos egy éve a feleség, csak a férj, és akkor, amikor ő erősen bent volt ebben a gyász folyamatában, akkor mindig felhívtuk, pedig nagyon-nagyon kevés időnk volt nekünk is, de úgy éreztük, hogy szükséges, hogy legyen valakivel kontaktja. Kevés rokonaért, szülei már meghaltak, és mindig meghívtuk, gyere el vacsorázni, gyere el egy kicsit sétáljunk, és örömmel elfogadta, és jó volt neki, hogy elmondhatja, hogy mi bántja, elmondhatja, hogy dolgozza fel a dolgait. Együtt ettünk, megkínáltam. Ezek az alkalmak olyan bensőséges légkör tudnak teremteni. És aztán persze Jézust érte a vád, emlékeztek, hogy bűnösökkel és vámszedőkkel ül le együtt vacsorázni, és hogy az ő barátjuk, micsoda vád, hogy barátja a bűnös embernek. De igen, Jézus nagyon sokra tartotta ezeket az alkalmakat, és nem zárkózott el az emberektől. És olyan jó, hogy ő valóban az ige szerint élte meg az igazságot, különbséget tudott tenni a provokatív dolog, vagy a törbecsalás között, ugye? Volt, akivel nem beszélt, mint Heródes, mert már előtte megtett érte a mennyi mindent. Különbséget tudott tenni a nyitottság és a hallgatás, itt is a hallgatás között, de nem azért, mintha ő akart volna elzárkozni, hanem tudta, hogy egy ember hol tart, és hogy éppen lehet-e neki mondani valamit, vagy abból nagyobb baj lesz, hogyha ő megszólal. A következő mondat arról szól, hogy mindig és mindenütt szeretetteljes érdeklődést mutatott az emberek iránt. Szeretetteljes érdeklődést. Nekem van egy testvérnőm egy másik gyülekezetben, akit azért szeretek figyelni, mert ő ezt az adottságot szerintem pluszba kapta. Ez egy olyan mértékű adottság nála, hogy én szeretetteljes csodálkozással vagyok mindig tényleg felé, hogy olyan megnyilvánulásai vannak emberek felé, és olyan kedvesen tud szólni hozzájuk, és nyitni feléjük. És ez a mondat aztán úgy folytatódik, hogy mindig és mindenütt szeretetteljes érdeklődést mutatott az emberek iránt. Ugye az is fontos, hogy mindig és mindenütt. És hogyha elolvassátok majd ezt a fejezetet, amit mondtam, a Küzdelmes Napok című fejezetet, abban láthatjátok, hogy valóban a legdurvább emberek között is, a olyanok között, akikért mások nem adtak volna egy fillért, hogy változhatnának, közöttük is meg tudta ezt a légkört teremteni. De a mondat így folytatódik tovább, mindig és mindenütt szeretetteljes érdeklődést mutatott az emberek iránt, sugározta a derűs kegyesség fényét. Sugározta a derűs kegyesség fényét. Nem komolytalan volt. nem olyan tréfálkozásokba ment bele, ami nem illett oda, vagy nem illik az istenséghez. De derűs volt. És ez a derű már önmagában egy légkört tudott teremteni. Már oldotta a légkört, és csak nem azt mondja, hogy derűsen kegyes volt, hanem sugározta ezt. És gondoljatok bele, hogy délelőtt is talán szó esett róla, egy mondat erejéig hallottam, hogy amikor Jézus, hát már pedig mindig töltekezve volt a mennyen, a menny céljaival, a menny lehetőségeivel, tudta a tárházat, amit a menny kínál, amit az Atya kínál, ismerte az angyalok seregét, tudta a Szentléleknek a hatalmát. És ez a tudat, hogy mivel rendelkezhetünk, meg mit tud az Isten elérni, ezt olyan módon tudtam nyitni az emberek felé, és ez volt ami az ő töblete volt. Ez volt az, ami miatt ő nem rögtön keseredett el, ha negatívummal találkozott, vagy ha provokációval. Nyilván fájt, meg fájdalmak férfia volt, betegség ismerője, de mégis sugározni tudta ezt a derűs kegyességet. És ez jogalapot adott arra, hogy a kapcsolatai mélyülhessenek. Nagyon sokat mondó az a tény is számomra, amiről már egyszer kifejezetten arról beszélve szóltam, hogy emlékeztek, amikor Keresztelő János bemutatta őt 40 napos bőjt után, lesoványodva, sápadtan, kiéhezve, de mégis úgy mutatta be, mint Isten bárányát, és ő nem mondott ott beszédet, programszöveget, nem így nyitott. Nem ment oda az emberekhez, hogy én mit kínálok majd nektek, és én vagyok a messiás, hanem a harmadik ilyen nap után elindult haza, és mégis, amit láthattak a sovány, lesoványodott, sápadt arca mögött is, az két tanítványt meg tudott indítani Keresztelő János tanítványai közül, hogy merjenek utána menni, és merjenek egy megszólító mondatot mondani, hogy Mester, hol laksz? És elhívta magához őket. Tehát ott is volt, a tekintetén is volt, a magatartásán is volt egyfajta olyan sugárzás, ami a lesoványodott sápadt küllemén keresztül tudott ütni, és tudta vonzani az embereket. Aztán a következő gondolat, amit itt kiemeltem, hogy akik szomjasak voltak, adott nekik egy pohár friss vizet. Nagy dolog az életben. Nekünk meg természetes is, nem? Megnyitjuk a csapot, iszunk. De amikor az ember kiszolgáltatott, meg amikor nem jut hozzá, vagy amikor nincsenek emberei, akik nyitnának felé, milyen nagyon sokat jelent ez a pohár víz. És magától értetődően vendégelte meg az embereket. Adott nekik egy pohár vizet, látta a további szükségleteiket, és magától értetődően vendégelte meg őket. Hogy erősítette a kapcsolatokat? És az, hogy köré gyűltek az emberek, és gyógyulni vágytak, és aztán hittek abban, hogy ő meg tudja gyógyítani, az nem csupán abból adódott, hogy hallották, hogy sokakat meggyógyított, hanem a viszonyulásaim, ezek indították ezeket a dolgokat. És azzal, hogy enyhítette a szenvedést, a tanított igazságokat irgalmas cselekedetekkel párosította, és így véste az emberek emlékezetében. Enyhítette a szenvedést. Ugye erről beszéltünk délelőtt, hogy nem esett nehezére neki tenni valamit elsőre. Nem másoktól várta el, hogy megtegyék. Én is mondanék egy példát, és abszolút nem azért, hogy felemlegesen, csak mint egy jelenséget. Nyár végén, ősz elején, emlékeztek Keszthelyen, volt egy felhívás, hogy a gyülekezeti ház udvarán lévő apartmanok felújításához vártak embereket, és a cserepeket szedtük le, és azokat rakták vissza a fiúk. És úgy örültem, hogy az én férjem is szakított időt, és mondta, hogy menjünk el Keszthelyre, és pont jó volt, mert úgyis ott szolgáltam, akkor ott maradtunk vasárnapra. És nekem teljesen természetes volt, hogy én is rakom a cserepeket. No, nem a tetőn, mert ahhoz nem értek, de hogy amit adnak, azt fogom, viszem, láncba álltunk, továbbadtuk az újakat vissza, hát egy ilyen munkának a részese lenni. És akkor valaki odajött hozzám, hogy jaj, te ne csináld. És mondom, miért is ne? Hát, mert neked más a munkakaröd. De mondom, hát dolgozni, meg együtt dolgozni, hát a legnagyobb öröm. De hogy álltam ki, hát nem a méltóságát veszítél az ember, hanem hát a csapatmunkánál jobb a világon nincs. Vagy múltkor jártam Komáromban, múlt vasárnap előadást tartani, és annyira örömteli volt azt látni, hogy a testvérek a munkában összefogva együtt dolgoztak, az egyik talentumával kapcsolatban tette, amit tett, a másikkal. Úgy megmelengette a szívemet, vagy múltkor az előadásnál, amikor vártuk az embereket, és valahogy mindenki tudta, hogy kinek mi a dolga, és hogy milyen öröm volt, együttes öröm volt, hogy jöttek aztán az emberek, jöttek, és ezt így megélni. Tehát enyhíteni a szenvedést, ott lenni, jelen lenni a dolgokban, óriási jelentősége van a kapcsolatok szempontjából is. És enyhíteni a szenvedést és a tanított igazságokat ezekkel az irgalmas cselekedetekkel párosította. De nem úgy, hogy én most irgalmas cselekedetet csinálok, hanem egyszerűen meglátni és beleállni abba a dologba, és ebben is szelíden, meg alázatosan. És így véste az emberek emlékezetébe. Azt is írja róla Ellen White, nyilván az ige alapján, hogy készséges volt, és nem panaszkodott. A kapcsolatok terén is, hogy készségesnek lenni a másikkal szemben is, és nem panaszkodni. Tudjátok, hogy most halt meg a bátyám is. Nem tudom úgy tenni, mintha nem történtek volna meg ezek a dolgok, és csak egy mozzanatot említenék az ő utolsó idejéből. Képzeljétek el, hogy mikor bementünk hozzá látogatni, meg mindig mentünk nyilván, meg mindig hívtuk telefonon, utolsó nap is, a halála előtti utolsó nap is, és felvette a telefont, hogy beértünk, és mi volt az első mondata? Hogy vagytok? Egy haldokló ember. Olyan égő volt, bocsánat, hogy így fejezem ki magam, hogy most én mondjam el, hogy vagyok. Hát, alig tudtam neki elmagyarázni, hogy azért jöttünk hozzá, hogy te hogy vagy, szóval, hogy valahogy úgy tereljük át a dolgot, de nem panaszkodott. És mondta, hogy figyeljetek, én meg vagyok meg, hogy azon a helyen, ahol volt, nagyon-nagyon jó orvosi csapat volt, nagyon-nagyon tisztességes hozzáállás. Az ápoló személyzet átlaga is tényleg ápolt, és emberséges volt, és mondta, hogy figyelj, tudod, mennyit jelent nekem az, hogy ők ilyenek? Ha nem ilyenek lennének, biztos nehezebb lenne a dolgom, de ilyenek. És nem panaszkodott. Szóval, hogy hát lehet ez így. Lehet az ember életében, hogy nem az zúdítom, és nem arról van szó, félre ne értsetek, amikor valakinek muszáj elmondani a dolgait, mert ilyen is van, és kell is. És nekünk is van, hogy el kell, hogy mondjuk valakinek, mert tudjuk, hogy megért, meg megbízunk. Ez is a kapcsolatok, a jó kapcsolatok része. De vannak olyan típusok, emberi hibák, amik állandóan mondanák a panaszt, de az nem feltétlenül építi a másikkal való kapcsolatot, főleg akkor, hogyha nem lehet vigasztalni, vagy nem lehet akármilyen jó viszonyulással is, de segíteni. És nem vágott vissza. Hát ezt olyan félve mondom ki, de Jézus nem vágott vissza. És nem szállt vitába. És azért azt írja Ellen White ebben a könyvben, hogy mivel így viszonyult az emberekhez, ezért volt az, hogy amikor nyíltan fellépett, és beállt a szolgálatába, akkor nagyon sok ember alapban vonzódott hozzá. Persze, fiatal korában nem értették meg. Majd olvassátok a fejezetben, hogy kigúnyolták, akkor hangosan kinevették, akkor szűklátókörűnek nevezték meg, törvényeskedőnek. Én nem tudom minek, de azt is megtanulta Jézus a földi életében, illetve azt is gyakorolta, és ebben is fejlődni tudott ő is. És ha ő igen, akkor mi mennyivel inkább, hogy jól lássuk a helyzeteket. Hogy egy kapcsolatban, hogy mi az, amikor nem lehet tenni, mondani, ne vegyük magunkra, és mi az, amikor lehet léptetni a dolgokat. Ebben mind az Isten fejleszt bennünket, De fontosak az emberi kapcsolatok. Emlékeztek, hogy Jézus is túl azon, hogy bement a bűnösökhöz, amit említettem, és elfogadta a farizeusoknak a vendéglátását is, de örömteli módon vett részt a házasságkötésen, ugye? A mennyegzőn. Hát az Isten által lefektetett alapoknak hogy ne adott volna ő is személyesen, a személyes jelenlétével kifejező módon dolgot. És az ünnepekre is felment. Ugye az ő ünnepeikre is felment. Az Isten által elrendelt ünnepekre is felment. Persze akkor, amikor megtehette, volt, amikor ugye késleltette nyilván. Jézuson kívül Keresztelő János leírásaiból is nagyon-nagyon sokat tanulhatunk. Ugye talán nemrég volt ő is valamelyik témánkban, vagy lehet, hogy az én pénteki biblia köreimnek a témája volt, és azért ilyen élénken bennem. De hogy ő is hogy ápolta ezeket a kapcsolatokat, erről is szeretnék szintén a Jézus élete című könyvből, az őről a szóló fejezetből egy pár gondolatot felolvasni. Tehát János, ő tudta, hogy az Úr követeként kell fellépni. Most ezt azért mondom így gyülekezeti körön belül, mi is tudjuk, hogy ez a feladatunk, és azon túl, hogy személyesen szövetséget köthettünk az Istennel, és felismertük, hogy ő szövetséget szeretne velünk kötni, és felmértük, hogy az ő szövetségével már más dimenzióban élhetünk, ezen túl arra is rátettük az életünket, hogy az általunk megismert bibliai üzeneteknek a képviselői leszünk. Tehát János is tudta, hogy az Úr követeként kell fellépnie, és tudta, hogy fel kell tárnia majd az embereknek Isten világosságát. Tehát azért, ha belegondolunk, ő is hogyan tette, nem? Egyszer csak előre, vagy neki is ezen dolgoznia kellett, úgymond, Istennel együtt, és megkapta a Szentlélek ajándékát, de neki is kemény lecke volt, hogy megtanulja. És tudta, hogy új irányba kell az emberek gondolatait terelni. Tudta, hogy rá kell ébresztenie őket Isten kívánalmainak a szentségére. Tudta, hogy szükségük van a tökéletes igazságosságra. És ehhez kapcsolatokra volt szükség. Nyilván, hogy aztán egy idővel vonzotta az embereket az, amit hallottak róla, de valahogy fel kellett lépnie, és nem is könnyű beszéddel lépett fel, emlékeztek a megtérésre hívó szóval, de tudta azt is, hogy magának is szentnek kell lenni, a követnek is szentnek kell lenni ahhoz, hogy fel tudjon lépni. Tudta, hogy a benne lakozó isteni Szentlélek templomává kell válnia elsősorban magának. És itt megint utalok a tegnap esti előadásra, hogy micsoda jelentősége van az egészségügyi üzenetnek, nem csupán azért, hogy mindenkinek ezt kell hirdetni, és ez a talentuma, hanem abból kifolyólag, hogyha ellen tudunk állni a testi kívánságoknak. Ha tisztán őrizhetjük meg a lélek templomát, már ez is egy olyan tiszta lelkiismeretet ad, és egy olyan határozott jó magunknak is egy jó alapot, amivel láthatják az emberek, hogy amiről beszélünk, azt mi komolyan éljük is. És annak érdekében, hogy küldetését betölthesse, János is egészséges testtel, szellemi és lelki erővel rendelkezett. Uralnia kellett az étvágyát, a szenvedélyeit, összes képességét, hogy olyan rendületlenül állhasson a különböző helyzetekben is, mint a puszta sziklái és hegyei. És így tudott emberekkel kontaktot teremteni. És ugye itt most ezt nem szeretném felolvasni, hogy amit az előbb említettem, folytatja Ellen White, hogy magunknak is milyeneknek kell lenni, és hogy a mértékletességnek ezért is van nagyon nagy szerepe a Krisztus második eljövetelére való felkészítésben is. De amiért aztán ezeket felolvastam, az a következő, hogy János élete mégsem tétlenségben, önsanyargató komorságban, vagy önző elszigeteltségben telt, hanem időnként elment, és elvegyült az emberek között. mindig érdeklődéssel figyelte, mi történik a világban. Ott volt, jelen volt. Figyelte az embereket. Csendes visszavonultságából is nyomon követte az események kibontakozását. És így az isteni lélek meg tudta világosítani az értelmét, tanulmányozhatta az emberek jellemét, hogy megértse, hogy hogyan férkőzhet a szívükhöz az égi üzenettel. És hát annyi minden adódik, ami az embert megakaszthatja. Most egy megmosolyogtató körülményt mesélnék el nektek, egy saját tapasztalatot, ugye amikor mi könyvevangélista voltam, és ez az időszak engem nagyon sok mindenre megtanított, amivel addig nem rendelkeztem. Tehát tudtam, hogy én igazgatókkal találkoztam, felelős tisztségű emberekkel, őket kellett először megkeresnem, és őket kellett először megnyernem ahhoz, hogy beengedjenek a saját intézményükbe. És erre pár percem volt. És ebben a pár percben lehetett felmérnem, hogy kivel állok szembe, hol közelíthetem őt meg, vagy hol nem. Voltam a felidézett esemény, amit most fogok mondani, az egy Sopron közeli pici településen volt, és ez egy személyben volt igazából ez az intézmény vezető, meg a dolgozó is, de volt ez egy könyvtáros és művelődési házigazgatója volt, de volt egy beosztottja is, egy fiatalabb könyvtáros hölgy, és akkor ez az ember, hát szerintem nálam olyan 10 évvel idősebb volt, és bementem hozzá, elmondtam a mondani valómat, egy jó beszélgetés kerekedett, és felhívta a munkatársát, és mondta neki, hogy jöjjön át gyorsan, mert itt van egy néni, aki beszélni szeretne vele. És hát én így néztem az asztal alá, a szék alá, hogy hol van ez a néni, vagy mit gondol, de az is jó, hogy a családom egy kicsit ilyen jó humorérzékkel ellátott, és ezt így csomagban megkaptam otthonról, de nem akadtam meg, tehát nem sértődtem meg rá, hanem ez olyan derült adott nekem, hogy a munkatársával még inkább tudtam beszélgetni, és még inkább oldott volt a hangulat. Ezt csak azért mondom el nektek, hogy annyi mindennel találkozik az ember, de annyi mindennel, és ez csak egy nagyon kicsi tényleg töredék abból, hogy ennél sokkal komolyabb dolgok is megakaszthatnák az ember, de visszatérve Keresztelő Jánosra, hogy ő figyelte az embereket, tanulmányozta az emberek jellemét, hogy megértse, hogy hogyan férkőzhet hozzájuk közel az új üzenettel. És ezt ő is tanulta. Neki is figyelnie kellett. Minden mozzanatra, a jellemekre, a megnyilvánulásokra. És küldetésének terhe egyébként ránehezedett, és amikor magányos volt, és elmélkedve imádkozott, vágyakozott arra, hogy a lelkét fel tudja övezni az előtte álló életre és a feladataira. És így fejezi be ezt a szakaszt Ellenvájt, hogy mindazok, akik Krisztus országának alattvalói lettek, mondta János, bizonságot fognak tenni hitükről és bűnbánatukról. Kedvességről, becsületességről és hűségről fog tanúskodni életük. Szolgálni fognak a rászorulóknak, adományaikat Istennek szentelik, nem feltétlenül az anyagi adományokat, hanem a belső javaikat is, és menedéket tudnak nyújtani a vételennek, példaképei lehetnek az erénynek, az együttérzésnek, és Krisztus követői így fogják bizonyítani a Szentlélek átformáló erejét. Minden nap a életükben igazságosság, irgalmasság, Isten iránti szeretet látható. Ha nem úgy élnek, akkor olyanok lesznek, mint a pejva, amelyet tűzre vetnek. Tehát minden adott számunkra, hogy mi is figyelni tudjuk az emberek jellemét, és a Szentlélektől megkapjuk azokat az adományokat, amivel a kapcsolatokat építhetjük. Hogy nem mindig lehet, és időintervallumban sem mindig lehet majd kapcsolatokat teremteni, ez biztos. Nem mindenkivel szemben lehet továbbvinni, vagy megtartani. Ezért mondja Pál apostol is, hogy amennyiben rajtatok áll, minden emberrel békességben éljetek, amennyiben rajtatok áll. És Isten megadja ehhez a segítséget. És hogy eljön majd az az idő is, amikor fűtfát, kígyót, békát, mindenfélét fognak ránk is mondani, az majd nyilván vízválasztó lesz, de addig meg kell teremnünk nekünk is azt a lehetőséget, hogy majd az emberek a jó gondolkodásukból adódóan tudjanak dönteni. És ne felejtsétek el, hogy Sátán a legbensőbb kapcsolatok megbontására törekszik. Ez a célja. Az első célját részben el tudta érni, hogy a mennyben a teremtett lények és az Atya között megbontsa a lehető legigazabb, tisztább kapcsolatot. Egy harmad résznél sikerült. Hát mennyivel inkább törekszik a Földön. De ne essetek kétségbe, hogyha az emberi kapcsolataitok rosszikra terelődnek, vagy történik valami. Abból Isten tud kiutat teremteni. És ez nem a legvégső dolog, hogy valami rossz történik. Emlékeztek, hogy én is említettem, nem így nyíltam magánbeszélgetésben, hogy nálunk a családban is történtek negatívumok, és most ott tartunk 4 év után, hogy mi tudtunk előrelépni annál a rokonomnál, aki bántott minket, és olyan örömteli dolgokat tudtunk megélni. Mi is legyünk nyitottak, és ne őrizkessünk magunkba semmit. Sátán a legbensőbb kapcsolatok megbontására törekszik. Ne essetek kétségbe. Tudjátok felmérni, és tudjátok meglátni, hogy mivel álltok szemben. Ezért akkor majd segít Isten, hogy mi se vitázzunk, meg ne úgy érveljünk. Tehát elsősorban a kapcsolataink megtartását, az emberi kapcsolatok megteremtését azért szeretné Isten nálunk gyakoroltatni, tanítani, mert ezeken keresztül tudjuk a gyakorlatot bemutatni, és a gyakorlatban bemutatni a hirdetendő üzeneteinket. És Jézusnál is volt olyan időszak, emlékeztek, amikor a család rossz felé, vagy rossz eszközökkel akarta befolyásolni. És akkor mondta el, hogy kik az én testvéreim, és kik az én fivéreim, nőtestvéreim, ki az én anyám. És ezzel nem leírta a többieket, mert kifogyhatatlanul szerette őket, őket is mindvégig. Hanem legfőképpen és leginkább, sokszor nem a vérségi kapcsolatok a legstabilabbak, olyan is van, az sem kizáró, hanem akik hallgatják és megtartják az én atyámnak beszédeit. És ez a második, amire szeretném a hangsúlyt tenni itt a mondandóm végén, hogy elsősorban Isten a kapcsolatok megtartását és fejlesztését azért szeretné, hogy még nagyobb, igaz, tiszta nyomatéka legyen az üzenetnek. És láthassák ezt. De másodszorban pedig azért, mert gondoljatok bele, hogy a fejlődő Isten által, az Isten igéjén alapuló tiszta, igaz kapcsolatok tudják megteremteni közöttünk azt, ami jó alapot ad az örök életre, és az ottani megélendő együttlétünkre. És ezért szeretném nektek felolvasni János apostol evangéliumából, a 17. fejezetből, a jól ismert szakaszt, a 20. verstől a 26. versig. Hogy Jézus hogyan imádkozott ezért? És ha ő imádkozott ezért, akkor ez biztos, hogy lehetséges dolog. Ez nekem egy olyan nagy támpontot ad mindig. Hogy amiért Jézus imádkozott, az biztos, hogy elérhető. Így szól, nem csak őértük könyörgök, hanem azokért is, akik a beszédükre hisznek majd én bennem. Tehát tudta, hogy ezek által a kapcsolatok által fog majd tovább menni az Istennek a beszéde, és őértük könyörgött, hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te én bennem, Atyám, és én te benned. Hogy ők is egyek legyenek mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Milyen kapcsolatról beszél itt? Egy mák szemmel sem kisebbről, mint ami az Atya és Jézus között van, és volt, amikor a Földön járt. olyan együvé válásról beszél. Gondoljatok bele, ezért imádkozott, ezért munkálkodik, és ezért imádkozik tovább is. Bele szoktunk mi ebbe gondolni, hogy jó, hogy eljövünk szombaton, meg jó együtt lenni. Jó esetben jó az igét is hallgatni, de hogy mi nem véletlenül vagyunk együtt. És hogy odáig szeretné ezt az Isten fejleszteni, az ő beszéde alapján, hogy úgy legyünk egyek, amint ők egyek. Felfoghatatlan. De ő azt szeretné megteremteni már itt a Földön bennünk, ami a mennyben van. Ami ott adott. Hihetetlen, nem? De ha ezért imádkozott, akkor lehetséges, hogy egyek legyenek mi bennünk, ugye, mi bennünk, tehát az isteni mércén, az isteni kapcsolattal együtt, és azt mondja, hogy ez fogja megadni a világnak azt, hogy az ő beszédükre majd hisznek. Ez fogja megadni. És tovább folytatja az imádságban, hogy én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, ő nekik adtam. Tovább adta a tanítványainak. Emlékeztek, délelőtt szombatiskolán beszéltünk erről a ki a nagyobb kérdésről. Amikor elfogadták végre Jézus áldozatát, elfogadták végre ezt a dicsőséget, amit megkaptak, akkor ők utána hogy voltak egymással? Megtűrték már magukban ezeket a nem Istenhez méltó gondolatokat? Nem. Hát amikor megkóstolták, milyen az úgy együtt lenni, ahogy a menny van, hogy milyen lehet a kapcsolatokban így élni, akkor azt ők már nem akarták elengedni, ezért küzdöttek, ezért tettek, ezért gyakorolták a napi úrvacsorát egymás között. És ez kovácsolta őket azzá, hogy így lehettek együtt ők is, az isteni mérce alapján, ami az isteni személyeket is egyé teszi. A céljaik, a szándékuk, a szeretetük, a gondolkodásuk. És így tudtak együtt munkálkodni. És milyen öröm volt nekik, amikor az egyik, másik megtért a saját területéről. El tudta mondani, hogy mit végzett, hogy nyíltak meg az emberek. Hogy nyílt meg a lehetőség emberek között. Hogy terjedhet az evangélium. Vagy amikor együtt munkálkodtak, vagy veszélynek voltak kitéve, de együtt erősítették egymást, és a félelmet vitték el maguk közül. És dicsőítették az Isten. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, ő nekik adtam, mondja Jézus, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egyek vagyunk. És én ő bennük, te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek. Hát idáig szeretné fejleszteni a kapcsolatokat az Isten. Ne essetek kétségbe, nem mindenkivel lehetséges, és nem is mindenkinél azonnal. De az esélyt mindig tartsuk fenn magunknak. És hogyha ketten vagy hárman már ezt meg tudják élni, akkor az majd megteszi a hatását. Lesznek, akik ennek ellenállnak, végsőkig, azon se lepődjetek meg, és azért se essetek kétségbe. És lesznek, akik ehhez vonzódnak, mert látják, hogy ez isteni dolog. Hogy tökéletesen egyé legyenek, és hogy megismerje a világ. Folyton visszatér ugyanehhez, hogy ezáltal megismerje a világ, hogy te küldtél engem. Ugye Jézus kép között is mennyi kavalkád van, és mennyi minden lesz. Tanításnak mindenféle szele. De ez az egy, az idáig fejlődő, tiszta, nemes, mennyei légkört sugárzó kapcsolat fogja tudni megadni a jogalapot arra, hogy különbséget tudjanak majd tenni a tanítás és tanítás között. És hogy megismerje a világ, hogy szeretted őket, amiként engem szerettél. És azért gondoljatok bele, hogy János leírja ezt az imádságot. Milyen mély nyomot hagyhatott benne, nyilván utólag felmérve ennek a jelentőségét, és leírja. Atyám, akiket nekem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek, hogy megláthassák az én dicsőségemet. Ugye nyilván ez az isteni jóság, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem a világ alapjának felvettetése előtt. Igazságos atyám, e világ nem ismert téged. De én ismertelek téged, és ők megismerik, hogy te küldtél engem. És megismertettem ővelük a te nevedet, és megismertetem, hogy az a szeretet legyen ő bennük, amellyel engem szerettél, és én is ő bennük legyek. Én azt kívánom nektek, hogy nem is tudom kifejezni magam, hogy nyissunk erre, ami az Isten terve és szándéka. Fogadjuk el a megváltottság tényét, fogadjuk el a megbocsátás és a tiszta lappal indulás tényét, és törekedjünk rá, hogy ilyen kapcsolataink lehessenek, hogy ne azt várjátok rögtön, hogy olyanokkal legyen ilyen, bár az is tökéletesen működhet, akik nem az isteni alapokon vannak mellettetek, de oda bármi becsúszhat. Ugye ott azért nagyon józannak kell lenni, hogy ne menjen át egy világi szokásrendszerbe, hogy ne legyünk falathúzók, de ugyanakkor nem mi idomuljunk hozzájuk, mégis természetesen tudjunk együtt lenni. De akik tiszta alapokkal bírnak, ott előbb tudja és akarja megtenni ezt az Isten. És erre nyissunk, ezt kutassuk, ezt ízlelgessük, ezt hozzuk az emlékünkbe, hogy Krisztus ezért imádkozott, ezért halt meg, ezen munkálkodik a menny, és ez az, ami előttünk áll. És minél előbb lehessen, mert ez mindez közöttünk. Amen. És az Isten tisztelet végén szeretnék egy verset felolvasni. Ránéztem a polcra, mielőtt bejöttem, és nekem ebben a kis füzetben régtől fogva van egy nagyon kedves versem, ami szerintem nagyon, nagyon kifejezően írja le számunkra, hogy hol tart a világ, és mik lehetünk benne. Ennek a fejezetnek az a címe, hogy készülődés a végső időkre, és magának a versnek az a címe, hogy világmagyarázat. És érteni fogjátok, hogy miért olvasom fel. Mikor a fekete szelleme világra jött, aki más néven Sátán, világosság angyala, elismerem, sokkal pontosabb meghatározás, mikor a fekete világosság e világra jött, az emberek mondani kezdték. Ez én vagyok, ez az enyém, ez nekem kell. És a sok vanból és kellből megszületett az üresség. Először volt az Isten, azután a lét, most a vanból a nincs. Üresség, ahogy végignézek a kameruni pusztán. Üresség, ahogy északabbra vetem szememet. Üres Európa, az északi sarkon dermed meg. Üresség, örök mozgó Amerika és Japán. Üresség, Limlom hegyük Ázsián. Üresség a déli rész, egészen az Antarktiszig. Ürességet úszni látok tengerek helyén is. Először volt az Isten, azután a lét, most a vanból a nincs. Kameruni puszta a világ. Csak te vagy, és ő, és én. Tömeges az üresség, egyéni a lét. És itt közel az Isten fénye. Legyél több, mint a sok. Legyél, ki adni tud, kameruni vizek mellől bevetett mentőcsónakot.